itt városunkban a Divers Egyesületnél járt egy olasz cserkész csapat, és a város szélén élő roma közösségek iránt érdeklődött, az ő életkörülményeiket vizsgálta. Szóba került az is, hogy hogyan élnek a romák Olaszországban, és kiderült, hogy ugyancsak a város szélén ki vannak közösítve, és felmerült bennem a kérdés, hogy akkor egy kicsit vizsgáljuk meg, hogy hogyan is élnek a romák Európa szerte. Itt találtam két kimutatást, volt egy felmérés, 11 országban vizsgálták, hogy hogyan, uniós országban vizsgálták, hogy hogyan élnek a romák. Magyarországon is van egy kimutatás, a romák helyzet Európában, ez az országgyűlés hivatalos oldalán jelenik meg. Telefonvonalban Fosztó László antropológus, a Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Azt szeretném, hogy önnel együtt vizsgáljuk meg, hogy hogyan látja ön a romák helyzetét Európa szerte.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. És hát ha jól értettem, akkor ez a 11 országra vonatkozó fölmérés, ez a FRA,
igen,
a Fundamental Rights Agency, tehát az Európai Unió alapjogi intézetének, vagy ügynökségének a frissebb kutatása, még a legújabb az most folyamatban van. Én nem gondolom, hogy nagy meglepetéseket fog az sem hozni. Tehát ha a nagy képet nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a romák helyzete Európa szerte, hát egyáltalán nem rózsás. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valamelyik ország most már kiemelkedően pozitív példát mutat. Nyilván vannak különbségek, és hogy ezek a különbségek sokszor azért számottevőek, de mindenképpen azt lehet az első lépésben megállapítani, hogy a romák, vagy hát a Olaszországban ők nomádoknak hívják. Ez egy ilyen politikai kategória, amely tulajdonképpen minden más csoportot is magával foglal, tehát vagy hát még cingarónak is mondják, ami a mi cigány fogalmunknak az olasz változata, illetve hát vannak ott szintók, az egy alcsoportja a roma közösségnek, vagy a manus szintén egy ilyen alcsoport, amely inkább Franciaországban, de Olaszországban is fellelhető, vagy illetve akik a ilyen vidám parkokkal együtt járkálnak, azok is szintén szintók gyakran. Szóval nagyon sok ilyen alcsoport van, de ezek a csoportok általában a társadalom valahogy a marginalizálva társadalom peremén élnek. Nem feltétlenül mindegyik egyenlő mértékben. Tehát vannak olyanok, ahogy említettem, a cirkuszisták, vagy akik ezekkel a vidám parkokkal járnak, ők ilyen kereskedelmi tevékenységet, szórakoztató tevékenységet folytatnak, ők nem a legkirekesztettebb társadalmi réteghez tartoznak, viszont ők is, az ők körükben is azért elég magas a hamariskolát elhagyók száma, illetve hát hátrányos helyzet ilyen szempontból. A mobilitásuk az mindenképpen korlátozott olyan szempontból, hogy a felső oktatásban a részvétel az nem annyira jellemző. Tehát ha Olaszországról beszélünk. De ugyanígy, hogyha Franciaországot nézzük, ott is van egy ilyen általános fogalom, Jean de Voyage-nak mondanak a franciák, az utazó emberek tulajdonképpen, vagy utazó személyek, amely különben nagyon sokféle csoportot besorolnak. Történetileg is, hát van egy saját története. Franciaországban a két világháború között ilyen kis füzetet állítottak ki, mint a mi régi bulletinünk, ha úgy nézett ki, körülbelül ilyen carnet antropométrik, amelyet hát ahol beírták az ismertető jeleit a személynek, és ezt a rendőröknek fel kellett mutatni. Tehát, hogy mindenféle ilyen külön politikák révén az általános polgári besorolás mellett még mindig valamilyen fajta ilyen megbélyegző gyakorlatok működtek a 20. század során. És hát a nomád megfogalmazás, ami Olaszországra, ahogy mondtam, jellemző, az visszaköszönt most nem olyan rég, 2010-ben, még nem olyan régen volt, ugye talán hallgatók is emlékeztetnek, hogy a Berlusconi kormány idején volt egy Emergenza Nomadi nevű ilyen sürgősségi rendelet, ami révén a táborokban lakó nomádokat, akik romák, nagyon sok esetben nem is az olaszországi cigányok, hanem a Kelet-Európából oda vándorolt romákat is oda sorolták, és oda is vitették. Ezeket a személyeket új lenyomat vettek tőlük, a gyerekekről is, és hát egy eléggé megtorló, kirekesztő, megbélyegző gyakorlatot folytattak, illetve haza is
toloncolták.
Igen. Tehát ilyen szempontból nem lehet azt mondani, hogy most Olaszország vagy Franciaország, ahol ugye amúgy a francia forradalom óta az emberi jogoknak, az egyenlőségnek, testvériségnek, szabadságnak a forrásvidékét feltételeztük mi hát korábban, hogy ott minden megoldódott volna. Annyiban azt ki lehet emelni egy második megjegyzésként, hogy nagyon különbség a demográfiai arányok tekintetében. Tehát Olaszországban is, Franciaországban is, hát Nagy-Britanniában szintén egy nagyon kis töredéke a népességnek tartozik ezekhez a csoportokhoz. Tehát ilyen 0,1%-tól 0,5%-ig. Tehát Olaszországban tehát mondjuk, hogy 120 ezer, 150 ezer emberről lehet beszélni, az 0,2%-a a népességnek, aki az őshonos roma csoportokhoz sorolható. Franciaországban is 0,5% körül van, Nagy-Britanniában 0,1%. Tehát ez nagy különbség például Románia vagy Bulgária vagy Szlovákiához képest, ahol 5-10% közé sorolható a roma népcsoport demográfiai súlya. Tehát ez egy különbség. A nyugati országokban talán Spanyolország lehet kivétel, mert ott olyan, hát szinte 1 millió gitánó él, tehát 650 és 800 ezer közé becsülik a gitánok számát. Az azért ilyen bizonytalan, mert a spanyol népszámlálási gyakorlatban nincsen etnikum, tehát ott nem sorolják be, ezt gondolom a regionális mozgalmak miatt is, tehát nem tekintik így az etnikai besorolás népszámlálási kategóriának, de vannak módszerek, amivel mégis megbecsülik a demográfiai súlyát. Az mindenképp számottevő a különböző spanyol régiókban, különösen délen, tehát Andalúziában, talán ott még az 1.7% fölé is lehet becsülni. Tehát ez egy elég ismert történet, tehát a flamenco, meg az andalúziai cigánytánc, cigányzene, García Lorca-nak a költészete, meg a Carmen. Tehát ezek olyan történetek, ilyen európai művészet és kultúrtörténeti tények, amelyek erre valahol utalnak. Ezt csak azért hoztam példaként, hogy ott is nagy a változatosság, tehát Dél-Európában is van egy olyan ország, Spanyolország, illetve egy olyan régió, Andalúzia, ami inkább hasonlít a mi arányainkhoz demográfiailag Kelet-Európában. Az életforma tekintetében megint egy nagyon változatos képpel van dolgunk. Andalúziában például, mivel a Granadai Egyetemmel volt együttműködése az intézetünknek is, többször megfordultunk, és ott érdekes ilyen földbe vájt barlanglakások léteznek a mai napig, ahol laknak gitánok. Most már olyan is van, ahol lehet ilyen megszállni, mint hotel jelleggel.
Tehát van turizmus is.
Turizmus is, igen, tehát ez tulajdonképpen kulturális turizmusnak is egy ilyen forrása lehet, úgyhogy ez nálunk nem volt annyira, hogy hát nem volt hallatlan, mert a Kolozsvári Fellegvárban is voltak itt a domboldalban barlanglakások, de ez tényleg így a nyomornak volt tulajdonképpen a szinonimája. Uh-huh. És hát a mostani barlanglakások Dél-Európában, ez egyáltalán nem egy nyomor lakás jellegű.
Hűvös nyáron is.
Hát ahogy kinézzünk most a éghajlatváltozással, lehet, hogy ez...
Egy előny.
Igen.
Tunéziában vannak, a berberek laknak ilyen föld alatti lakásokban, és ott ásnak egy nagy katlant, és akkor minden rekesz egy szobas, külön van a kamra, az is egy rekesz, tehát a körbe ásott katlan körül vannak a bemélyedések, és ott vannak a szobák. Ezeket láttam én is. Gondolom, hogy valami hasonló.
Hasonló konstrukciók vannak, olyan ilyen laza, agyagos talaj, hogy nem, tehát egyrészt ásni benne, és másrészt nem dől a fejére az embernek. Tehát jó vastag betűt hagynak, és hát kevés eső esik, úgyhogy nincsen, nem ázik át, és az agyag amúgy is
tapad. Önnek mi volt a tapasztalata, hogy ott a romákat egyenlőként kezelik, vagy ott is ki vannak valahogy közösítve Spanyolországban?
Hát az volt az érdekes, ebben a kutatásban, amivel részt vettünk, ebben benne volt egy ilyen migrációs kutatás, tulajdonképpen tehát 2016-17 között volt, ott ezután a migrációs morális pánik után lett ez egy ilyen érdekes téma, hogy a kelet-európai romák oda mennek, és ez hogyan fog lecsengeni, és ebben benne volt egy olasz egyetem, egy spanyol egyetem, egy angliai egyetem és egy francia kutatóközpont, illetve mi kolozsvári kisebbségkutató, és nagy különbségek voltak abból a szempontból, hogy az állami politikák, illetve a lakás kérdést hogyan kezelik. Tehát Olaszország ilyen szempontból hát inkább a negatív példák közé sorolható Franciaországgal együtt, ahol ez a kriminalizálás, illetve az illegális lakás helyzetbe való szorítás módja volt. Tehát hogy a Campo Nomadi az egy ilyen városszéli táborhely, aminek a jellegzetessége, hogy ideiglenes lakó épületek, vagy egy ilyen karavánszerű lakókocsikban helyezik el, vagy van, amikor ezt nem is az önkormányzat intézi, hanem az emberek tulajdonképpen illegális ilyen táborhelyeket hoznak létre. Franciaországban is voltak ilyen táborhelyek, ezeket rendszeresen felszámolta a rendőrség, tovább evakuálták, tovább üldözték tulajdonképpen azokat, akik ott laktak, és hogy ez csak újra termelte, és folyamatosan fenntartotta ezt a bizonytalan lakó körülményeket, és ennek az egyik következménye, hogy a gyerekek nem jártak ott sem iskolába, nem tudtak beilleszkedni tulajdonképpen az alkalmi munkával foglalkoztak a szülők is, és hogy ez fenntartotta az idéglenes és a bizonytalan állapotot. Ezzel szemben például Spanyolországban és Angliában a lakás körülmények sokkal szabályozottabbak voltak. Tehát Angliában, ahogy mi láttuk a partnereink, ahogy kutattak, olyan helyzetek voltak, ahol például a bangladesi bevándorlók, akik már régóta ott éltek, ilyen helyi főbérlőként albérletbe adtak ki lakásokat, és ezeket a lakásokat ő folyamatosan ellenőrizték is, meg szabályozott körülmények között az önkormányzat is támogatta ezeket a lakás körülményeket, és ez hozzájárult ahhoz, hogy normalizálódjon az ott tartózkodás. És Spanyolországban hasonlóképpen. Ott, ami még érdekes volt, hogy a helyi itánó közösség volt, aki ilyen főbérlőként működött egyes városokban, és ők adták ki a kelet-európai romáknak a lakást, és ellenőrizték, és ilyen szempontból szintén a helyi integrációnak, a helyi mobilitásnak az útjára is segítették az önkormányzatok az oda vándorlókat. Tehát a nagyon sok múlik azon, hogy milyen módon áll az önkormányzat hozzá ezekhez a helyzetekhez és ezekhez az emberekhez. Tehát ez egyértelmű volt ebből az összehasonlításból is számunkra, és hát ebből lehet tanulni számunkra is Kelet-Európában, hogy a szabályozott, illetve hát a jóindulatú integrációs próbálkozás, kísérlet, segítség az mindig jobb, mint a kilakoltatás, a társadalmi problémáknak a felhalmozása a város szélén, illetve tovább exportálása egyik alvokra, másik városokra, esetleg külföldre.
Említette itt, hogy a karavánokat felszámolták Franciaországban talán. Erre én is emlékszem, hogy például Kolozsváron is járt, vagy keresztül utaztak, utazóban voltak ilyen nomád cigányok, és az önkormányzat mindig elkergette őket az erdő széléről, a Monostoron, a Fögedben, már mint a Bükben voltak ilyen karavánok, és sokszor még a szekerüket is felgyújtották, és felrakták valami teherautóra, és nem lehet tudni, hogy hova vitték őket, tehát ez nem tudom, hogy mit lehetne tenni.
Ennek a története az nyilván visszanyúlik a korábbra, és itt hát itt fogalmilag is meg kell különböztetni ugye a nomadizmust az utazó, vagy a félnomád életformától, itinerant Uh-huh. Hát úgy is hívják, akiknek van állandó lakhelyük. Ez csak a nyár néhány hónapjában történt az utazás. Ez azért van, nem a romantikus elképzelés szerint, hogy a szabad cigány lélek miatt mindig uton kell lenni, hanem ennek gazdasági gondolata van. Tehát, hogy ezt mindenki olyan szempontból érdemes vizsgálni, hogy mi a gazdasági tevékenység, amit az emberek végeznek, tehát például kereskedéssel, vagy régebben üstfoldozással, javítással foglalkoztak, csengő öntéssel, vagy délen ezek a meszeléssel, nagyon sok olyan tevékenységet, szolgáltatást végeztek, illetve amit már említettem, a szórakoztatásnak a különböző formája, a cirkusz, a jövendőmondás, a muzsikálás különböző formái, ezek olyan szolgáltatások, amit a megtelepedett paraszti társadalmaknak szüksége volt. Az idő során ugye, hát főleg az ipari forradalom után ezek a tevékenységek ezek elveszítették a piacukat sok esetben, és visszaszorultak, és hát ennek a következtében rákényszerültek az utazók is, hogy más módon keressék meg a megélhetésüket. Romániában történetesen ez a 50-es, 60-as években a szocializmus az utazást azt tiltotta is. Nem tudták egyből ezt mindenkit letelepíteni, tiltani, mert gyakorlatilag az életformát, a megélhetést veszélyeztette volna, és hogy nem sikerült mindenkinek munkahelyet találni, vagy mezőgazdasági termelő szövetkezetekbe szervezni, úgyhogy ez még hosszú időn keresztül ez működött a 20. század idején, és hát 90 után újra lehetett látni szekereket az úton, de ezek, amint említettem, ez nem a nomadizmusnak a klasszikus elképzelés, hogy ők csak a szekérben élnek egész évben, hanem vannak megtelepedett lakásaik az ország különböző falvaiban, és oda visszatérnek. Uh-huh. Ez a félreértés az olasz példában is, hogy ők mindenkit nomádnak néznek, hogy úgy sorolnak be politikai kategóriaként. Korábban a délszláv, tehát Jugoszláviából Olaszországban elég régóta, a 70-es évek óta, múlt század 70-es évek óta volt migráció, és hogy a jugoszlávi romák Macedóniában, vagy Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában mind megtelepedett házakban lakó életformát folytatták. Tehát Olaszországban tartották őket nomádnak, tehát ott nomadizálták, úgymond, és a táborokban lakásra kényszerítették. És hát a Franciaországban hasonló, akik oda kerültek ezekben a telepekben, ezekben a sátrakban, vagy ilyen miskókban, azok itthon történetesen lehet, hogy házakban laktak. Tehát nem az életforma, vagy az egész évben folytatott nomadizmus az, ami jellemzi, hanem ez egy ilyen átmeneti időszaki állapot volt, ami állandósult a politikai berendezkedés révén, és hogy ez újra termeli a marginalizációt.
Beszéltünk itt az emigrációban élő romákról, tehát hogy kimentek, és voltak, akiket visszatoloncoltak, de biztos vannak sokan, akik ott maradtak. Most róluk mit lehet tudni? Hát azt lehet tudni, hogy küldik haza a pénzt a családnak, de vannak olyan letelepedett roma családok is, akik egészen kiment, tehát kiment az egész család? És lehet róluk tudni valamit, hogy most hogyan élnek?
Hát ami történt az utóbbi, tehát végülis a migrációnak a történetét, hogyha nagyon röviden össze kellene foglalni, ami a posztszocializmus után történt. Igen. A korai időszakban, a 90-es években voltak, akik menedékkérőként mentek. Tehát itteni erőszakos konfliktusok miatt, például Írországban, vagy Németországban az asylum seeker, tehát menedékkérőként kaptak politikai menedékjogot, hogy itt nem biztosítja a rendőrség az életük biztonságát, ha rájuk gyújtják, vagy hasonló. Ilyen példák voltak, és hogy ez a típusú üldözöttség, ez teljesen reális volt abban a korszakban. De ez egyre inkább átadja a helyét a gazdasági motiváció, migrációnak. Tehát ma legtöbb ember, aki az Európai Unión belül vándorol, mozog, munka hely, vagy hát megélhetés keresése célból megy, nem annyira az üldözöttség, vagy a fenyegetettség motiválja. Hozzá lehet tenni, ez nagyon szerencsés tulajdonképpen. Azt jelenti, hogy azért mégiscsak volt valami pozitív hozadéka is az elmúlt 35 évnek, hogy hogy onnan szintén az életük mentésével, vagy mentésért kényszerülnek menekülni az emberek. Tehát ez az egyik változás, hogy inkább a diszkrimináció, kirekesztettség, az üldözöttség motiválta a korai időszakban, most inkább a gazdasági motiváció erősödött. Az nem jelenti, hogy eltűnt volna Romániából vagy Kelet-Európával a diszkrimináció, de az erőszakos konfliktusok azok nagy mértékben csökkentek. A másik ilyen folyamat, amire lehet figyelni, hogy ez cirkuláris migráció történik, tehát hogy ne a klasszikus elképzelés az hogy a bevándorló egyik pontból elindul, és a másik országba bevándorol, és ott marad örökre, hanem elmegy és visszajön, és hogy ez ilyen folyamatos. Ez tulajdonképpen lehet nem is vándorlásnak, hanem mobilitásnak lehet nevezni, az unión belüli mobilitásnak, ami nem csak a romákra jellemző, hanem a román állampolgárok úgy általában, hogy van, aki az évnek egy bizonyos időszakát külföldön tölti, és utána hazatér.
Szezonális tehát, munkára.
Szezonális munka, ez egy jó példája ennek. És ennek a fajta migrációnak van hatása a kibocsátó közösségekre, például azáltal, hogy a hazahozott pénzt befekteti az illető a lakásába, megújítja a háztetőt, megjavítja az ajtót, kicseréli a termopán ablakot. Tehát ez ilyen szempontból van pozitív hozadéka ennek a fajta migrációnak. A második pozitív hozadéka lehet az, ami tehát nem konkrét pénzbeli hazaküldött pénz, vagy hazahozott financiális tőke formában, hanem a kulturális tőke formában, amit külföldön tanul, azt itthon fel tudja használni. Tehát, hogyha valaki építőiparban dolgoz, külföldön hazatér, és a házát önmaga tudja javítani, megújítani. És hogy ez egyfajta ilyen önértékelést és büszkeséget is jelent azok számára, akik itthon ezt nem tudták megvalósítani, viszont hazahozzák egyrészt az anyagiakat, másrészt azokat a skilleket, azokat a képességeket, amivel ezt meg tudják tenni.
Igen, és lehet, hogy aztán itthon marad, és itthon kőműveskedik, mert ilyen példát is tudok.
Igen, hát ez volna a helyi integrációs politikáknak az egyik áldásos hatása, hogyha az állam ugye a hazatérést támogatná nagyobb mértékben. Hát olyan módon megteremteni a helyi környezetnek a vonzerejét, hogy megérje itthon maradni, hazatérni, és hogy ez nem csak a romák esetében, ez a teljes romániai társadalom esetében ez egy nagyon hasznos és nagyon sajnos hiányzó közpolitika van erre. A Romániának a kint levő népessége az nagyon nagy, tehát több millió emberről beszélünk, tehát talán 4 milliót is lehet számítani. De valószínűleg hazajön sokan, hogyha itthon megfelelő hazahívó közpolitikák életbe lépnének.
Köszönöm szépen, és akkor várjuk ezt az Európai Uniós újabb felmérést, mikorra várható a romák helyzetéről.
Tudom, hogy az adatfelvétel megtörtént, tehát már összegyűjtötték a kérdőveket, és hát az év végéig biztosan lesz egy gyors jelentés belőle, de akkor majd jelzem, és
igen,
rá tudunk nézni a változásokra. Mondom, hogy az előző, tehát ilyen 5 évente, 10 évente mindig vannak ilyen összehasonlító vizsgálatok, és hogy hát ilyen radikális nagy változások, javulások sajnos nem történtek. De hát, ha most egy kicsit azért mégis pozitívabb lesz.
Igen.
A Covid időszakban.
Igen, reménykedjünk. Akkor majd újra beszélgettünk. Köszönöm nagyon szépen a beszélgetést.